Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket Krisztus király ünnepén. Mi az ő népe vagyunk, és ennek az egészen sajátos királyságnak a polgárai. Ezen a mai vasárnapon elsősorban az a gondolat kerül elő a mindennapok embere világában, hogy valami nincs rendben ezen a földön. Valamilyen fajta igazságszolgáltatásra várunk valahányan. Sajátos, persze ez az igazságszolgáltatás is. Krisztus szolgáltat igazságot, akit igazságtalanul megöltek. Ezen a mai vasárnapon ennek a világnak az egyensúlyáért imádkozunk. És valamit tehetünk is ezért akkor, amikor már múlt vasárnap is szóltam erről, ma a szegények céljaira lesz a persejgyűjtés, a Magyar Katolikus Egyház programjai valósulnak ebből meg. A szegényekért vállalt programjai. Ezt a szentmisét meghalt András és Mária Magdolna testvéreinkért ajánljuk föl. Tartsunk bűnbánat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot, mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, idegen voltam, és ti befogadtatok, ruhátlan voltam, és ti betakartatok, beteg voltam, és ti fölkerestetek, börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak, Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz szól, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek is angyalainak készült, mert éhes voltam, de nem adtatok nekem enni, szomjas voltam, és nem adtatok inni, idegen voltam, és nem fogadtatok be, ruhátlan voltam, és nem takartatok be, beteg voltam, és börtönben sínylődtem, és ti nem látogattatok meg engem. Erre ők is megkérdezik, Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, idegenként, vagy ruhátlanul, betegen, vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre. Ő pedig ezt feleli majd nekik, bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Azzal kezdtük ezt a szentmisét, hogy ezt a megállapítást tettem, amit oly sokszor ismételünk mi emberek, valami nincs rendben ebben a világban, igazságot kellene szolgáltatni. Nem egyszer cinikusan föl is teszik a kérdést az emberek, van igazság a Földön? Testvérek, ez a mai vasárnap nagyon fontos üzenetet hordoz. Igaz, hogy egy idillikus kép az, amivel találkozunk, egy pásztor és nyájának a képe, aki igazságot tesz a juhai között, egyik és másik oldalra állítja őket az ő szempontjainak a figyelembe vételével. Az ítélettel kapcsolatosan használja a Szentírás ezt a képet. Ma Krisztus király vasárnapján a királlyal szembesít bennünket, aki bíró is. Egyébként ez a szembesítés eléggé megzavar bennünket, mert hiszen Jézusról nem ez a képünk alakult ki. Nem gondoljuk királynak abban az értelemben, ahogy ehhez a szóhoz egy tartalom társul. Eszünkbe se jut, hogy Krisztus bíróként lássuk, hiszen ő értünk emberré lett, egy lett közülünk, testvérünké, életünk szolgálatába szegődött. Valamiképpen az ember, ha már ítéletről hall, másra gondol. Hatalmas erőknek a megnyilatkozásáról, talán világrengető erők megnyilatkozására gondolhatnánk akkor, amikor Krisztus ítélkezik a világ fölött, és nem erről van szó. Ugyanakkor nagyon sajátos utalással találkozunk, mert világot formáló erőkre hivatkozik Krisztus, mégpedig a mindennapok cselekedeteire, és ezekben a napi cselekedetekben világot formáló erő rejtőzködik. Megbillent a világ egyensúlya, nyilvánvaló. És az, amire Krisztus itt utal, itt olyan erők jelenhetnek meg, amelyek valamiképpen a világnak ezt a megbillent egyensúlyát helyreállítják. Egyébként hatalmas erőkről van szó valóban, az egész életünket is érintő erőkről, üdvösségünkről vagy a kárhozatunkról. Mindenképpen jó lenne, ha szembesülnénk ezzel a Krisztussal, aki a bíránk. Nem is olyan túl régen hivatkoztam a mostani Szentatyának egy 40 évvel ezelőtti írására, amikor ő arról elmélkedik, hogy nekünk embereknek mekkora ajándék az, hogy a bíránk az a Jézus, aki értünk emberré lett, aki ismeri a világunkat, ismer bennünket, embereket. Minden jóra számíthatunk, hiszen ez a Jézus irgalmas, ez a Jézus szeret bennünket. Nyilvánvaló, vissza lehet a szeretettel mindig élni, De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a szeretet határtalan. Majdnem, hogy így mondhatnám, a szeretetre mindig lehet számítani. Ahogy múlt vasárnap elmélkedtünk erről, a szeretettel csak visszaélni lehet. Ne éljünk vele vissza, de mindig számíthatunk rá. És ez hatalmas nagy lehetőség. Ahhoz, hogy valamit megértsünk ennek a mai ünnepnek az üzenetéből, amely végeredményben nem is az ítélet körül található, hanem sokkal inkább az egész evangéliumnak, az örömhírnek, az Isten üzenetének az összefoglalása az, amit ma hallottunk az evangéliumban. És éppen ezt a szempontot szeretném hangsúlyozni, hiszen Jézusnak egy más alakja jelenik meg előttünk. Hónapokkal ezelőtt elmélkedtünk az igazi Krisztus képről. Gondoljunk csak vissza arra, amit akkor mondottam, hogy a zsidók mit is vártak, milyen messiást vártak, és ez a Krisztus beteljesítette-e a várakozásukat. És amikor Krisztus szembesült a népnek a gondolataival, akkor mindent igyekezett megtenni azért, hogy kirázza őket ebből a hamis világból. És akkor, amikor az apostoloknak beszélt arról, hogy miért is jött ő erre a földre, akkor ők se értették meg. Ahogy mi is nagyon nehezen értjük meg Krisztust. És amikor arról beszél, hogy ő minket szolgál, értünk szenvedni is kész, értünk meghalni is kész, mert ez az Isten akarata, és csak így tudja kifejezni irántunk az Isten szeretetét, hogy mindent odaad, az életét is, akkor az értetlenkedő apostoloknak azt mondja, hogy egyenlőre hallgassatok erről, úgyse érti meg a nép. És később, amikor Jézus föltámad, akkor lesz világos az apostolok számára is, hogy ez az igazi Krisztus kép. A szolgáló Krisztus, az értünk önmagát bevető Krisztus, a megmentésünkért szolgáló Krisztus. És ha meg akarjuk érteni ezt a mai üzenetet, akkor mindenképpen ezt a képet kell magunkban mélyíteni. Hiszen abban a világban, amikor ez a történet elhangzik, egyértelmű volt ez az eszme, hogy a bajban lévőt be kell fogadni. A zsidók akkori világában ez magától értetődő és természetes volt. Valójában ezt nem is kellett volna hangsúlyozni. Nem is ez a döntő, hanem az, ahogy Jézus ezt kiszélesíti, kiterjeszti végeredményben az egész világra. És minden emberre kötelezővé teszi a befogadást. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki egy gyermeket befogad az én nevemben, az engem fogad be. És ezt bízza az apostolokra, ezt az üzenetet. És ez az üzenet az, amit az egyháznak is hordoznia kell az idők végezetéig. Mert a világnak az egyensúlya csak így állítható helyre, hogy ezekre, a bajban lévőkre, egy szóval a szegényekre odafigyel az ember. Ez a Krisztus beszél arról, hogy az ítéletnek mi a mércéje. Egyetlen mérce van. Meglátjuk-e őt a szegényekben? Egészen más értékrend ez, mint amit mi ebben a világban megtanulunk, amit ránk akarnak erőltetni, amire igazából szívünk mélyéből vágyakozunk, mert szeretnénk valamit elérni, szeretnénk nagyok lenni, szeretnénk fontosak lenni. Természetes emberi törekvés ez, de nem lehet az ember számára elegendő. Akinek ez elég, az az ember valójában nem tud mit kezdeni azzal a másik emberrel, aki bajban van. Ezért mondja Jézus, hogy egyetlen mérce az, ami számít, meglátjuk-e őt a szegényben. Mi keresztények is oly sokat elmélkedünk arról, hogy megtaláljuk Krisztust. Keressük a Krisztust. Szeretnénk behívni az életünkbe. Nem biztos, hogy jó helyen keressük. Ott kell keresni, ahol van. Ő mondja, amit egynek tesztek, nekem teszitek. Hát ott kell keresni a betegeknél, a fogyatékkal élőknél, a hajléktalanoknál, a börtönben lévőknél, az éhezőknél, szomjazóknál, a kirekesztetteknél, az igazságot keresőknél. Ott van, ő mondja. Hát nem másut keressük. Minden szeretett szolgálatnak ez a célja. Ezt az igazságot akarja fölemelni. És ez az egyháznak is a feladata. Érdemes testvérek azon elgondolkodni, hogy milyen világban is élünk. Ez a világ nagyon keményen vallatja a felekezeteket. Ez a világ nagyon keményen rákérdez a különböző vallások képviselőire. Nem lehet ezt a kérdést félretolni. Mi, akik Jézus követei vagyunk, mi, akik az egyház tagjai vagyunk, kell, hogy szembesüljön ezekkel a kihívásokkal. Mert minden azon dől el, hogy tudunk-e valamit mondani a szegényeknek. Tudunk-e valamit tenni a szegényekért. Foglalkozunk-e a társadalomban tapasztalható igazságtalanságokkal. Milyen mértékben vetjük be magunkat azért, hogy ezek megszűnjenek. A világ ezeket a kérdéseket szembesíti velünk. A küldetésünk egyszerűen erről szól, hogy a világban jelenlévő Krisztust megmutassuk az embereknek. Ezt a Krisztust, aki az elhagyatottakban van. Az, hogy mi most itt vagyunk, ez csak kegyelmi töltekezést jelent. Ez csak azt jelenti, hogy azt a lelki erőt, a Szentlélek erejét valamiképpen megkapjuk. Mert nagy erőre van szükség ahhoz, hogy e szerint a krisztusi mérce szerint tudjunk élni. Testvérek! Tudomásul kell venni, és ezt most nem felelőtlenségre bátorítva akarom mondani, ez az egyetlen szempont az ítéletnél. Semmi más nem szerepel. Nyilvánvaló ez nem azt jelenti, hogy akkor tegyük, amit akarunk, csak legyünk jók a szegényekhez. Nem erről van szó. A rosszat kerülni kell, egyszerűen azért, mert a rossz mindig útjában van a jónak. De a mérce ez. Nem elegendő az elhatározás, csak a cselekedet számít. Azt szeretném, hogy mindannyian induljunk el ezen az úton. Valamiképpen ezen dől el emberi sorsunk. Egyáltalán az, hogy emberek vagyunk-e. Nagyon, nagyon érdekes, eszembe jutott 23. János halálakor, az egész világ odafigyelt erre a csodálatos emberre. Azt hiszem, hogy a 20. századnak talán a legnagyobb pápája volt. Ő volt az, aki középkori ruhákba öltöztetett pápaként a Szent Lelket belehívta, elhívta a mi világunkba. Amikor ez a pápa meghalt, a sok-sok megnyilatkozás közül nagyon érdekes, egy autóbusz vezetőnek a mondata járta be az egész világot. Szinte minden emlékezésben szerepelt ez a mondat. Ez az ember megmutatta nekünk, hogy emberek vagyunk. Ez a roppant egyszerű mondat. Igen, mert minden ezen áll vagy bukik. Az egymással való kapcsolatunkban képesek vagyunk-e egymásnak ezt az ajándékot adni, hogy emberek vagyunk. Mert az, hogy a másik ember ember, az a kapcsolatunkon múlik. Egyébként pont ezzel a pápával kapcsolatosan mondta egy professzor, jelentette ki egy professzor, amikor első alkalommal pápasága első nyilvános szereplésekor megjelent valahol, és ott volt a hatalmas tömeg, és a második, harmadik sorban meglátott egy régi barátját, levette a pireolusát, és azzal integetett neki, és erre a professzor megrökönyödve hangosan, ez a pápa mikor tanulja már meg, hogy hogyan kell pápaként viselkedni. Hát, nem a professzor úr szerint tanult, hanem a mester szerint, Jézus Krisztus szerint, aki megmutatta mindenkinek, mit jelent embernek lenni. Megmutatta a szegényeknek ez a Jézus, a vakoknak, a bénáknak, a sántáknak, az utcalányoknak, a vámszedőknek, a farizeusoknak. Megmutatta mindenkinek, mit jelent embernek lenni, amikor találkozott vele. Ez a pápa ettől a Jézustól tanult. Testvérek, ő a mesterünk. Csak tőle tanulhatjuk meg, mit jelent élni. Hogyan kell élni. És alapvetően erről van szó. Tudunk-e úgy élni egymással, hogy egymásért felelősséget érzünk, és együtt megyünk úgy az utunkon, hogy felé közeledünk. Egy nagyon kedves életképpel fejezem be, talán tanulságos. Egy kedves legenda, mégpedig friss legenda, az egyik rabbi, Lőb Mózes, itt Kelet-Európában élt, ő írta le ezt a történetet, azt gondolta el, hogy mi lesz vele, amikor meghal. És a következőt írta le. Oda kerül a Szent Péter elé, és megállapítja, hogy a törvényektől már megszabadult, azokkal már többé nincs gondja, egyébként a zsidóknál a törvények tisztelete az elképesztően erőteljes, számunkra felfoghatatlan. Az egy másik kérdés, hogy vajon be tudják-e tartani. Mi se tudjuk betartani, senki, de ez is nagy dolog, hogy a törvényt, az Isten szavát mindenek fölé emelem. Szóval meghal lőbb Mózes, és törvényektől megszabadult, mondja, most már csak az Isten akaratával van gondom, azt hogyan lehet teljesíteni. És akkor arra jut ott a mennyország kapujában, hogy hát ő az Isten akaratát nagyon nehezen tudja teljesíteni, és ettől kezdve neki a bűneiért kell vezekelni, és az a zuty belevetette magát a pokolba. Nincs más útja, gondolta. Viszont nagy riadalom támadt a mennyben, mert jött az utasítás, hogy tüzet eloltani a pokolban. Erre ugye az ott lévők mind a rabbi felé néztek, hogy, mi van itt. És még inkább zavar támadt a mennyben, hogy most ezután akkor mit teszünk, mi van a pokol intézményével, és megy az üzenet a pokol felelősének, hogy a rabbit ki kell vezetni. Hát mégse lehet ilyen igazságtalanságot, hogy mindazok, akik a pokolba jutottak, azok most mind megszabadultak. Mire közli a rabbi, hogy köszönöm szépen, nem megyek ki a pokolból, csak akkor, ha mindenki jöhet velem. És mindenki mehetett vele. Kedves legenda, egy álom, ha így tetszik, de én azt gondolom, hogy nekünk ebből azt a következtetést kell levonni, hogy vagy mindannyian az élet felé megyünk, vagy a pokol felé. De Isten az irgalom Istene, Isten a szeretet Istene. Éppen ezért fogjuk meg egymás kezét, és vigyük magunkkal azokat is, akik nélkülünk élni sem tudnak, és akkor ez az élet útja lesz. És ez az út az ítéletünk útja, és ez az ítélet valóban az Isten szeretetéről szól. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Pilátus is megkérdezte Jézustól, mi az igazság. Az igazság Krisztus. Az a valaki, akit igazságtalanul elítéltek. Mi az Isten országa? Az Isten országa az, amit Jézus elhozott, és ebben az országban az Isten ereje határoz meg mindent. Most azért imádkozzunk, hogy minden igazságtalanság ellenére tudjunk ragaszkodni az értékekhez, és kérjük ebben az imádságban a Szentlélek erejét, hogy az Isten országát meg tudjuk jeleníteni ebben a világban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk! A halhatatlanság eledelét magunkhoz véve kérünk Istenünk, hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust, a mindenség királyát szolgáljuk, a mennyek országában örökre vele éljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez a mai ünnep arra szólít föl bennünket, persze csak azokat, akik gondolkodnak, hogy azt, amit a jobbátevés vágyával mindenki jót akar, általában ezt halljuk, az ember valamit akar tenni, azt sose kényszerítse rá a másik emberre. Ez a kétféle magatartás bennünk van. Kitalálunk valamit, valamivel azonosulunk, azt szeretnénk mindenkire ráerőltetni, és a másik, amikor igen, és mintegy fölkínáljuk, és lehet vele élni. Milyen sajátos helyzet ez. 8. Henriknek a példája jutott az eszembe, aki egy csodálatos rendszert talált ki, és jót akart, és aki ennek nem hajolt meg, annak a feje gurult. És ugyanakkor egy másik példa, Assisi Szent Ferenc, aki ugyancsak egy Isten szolgájaként csodálatos fölismerésben részesült, és nem tett más, csak sugározta a jót. És számtalan ember élt ezzel a jóval, és élt új életet. Azt gondolom, hogy Krisztus király országához tartozva, az Isten országának a javára érdekében valamiképpen ezt a magatartást kellene elsajátítani. Vagy ahogy Istenes Szent János atyánk mondta, nézzék meg azt a képet, gyönyörű ám, nem tudom mennyire vették észre, de nem olyan túl régen van itt ez a két kép a templom hátulsó falán, az egyik Istenes Szent Jánost ábrázolja, ő mondotta, emberek, legyetek jók magatokhoz, tegyetek jót. Érdemes ezen is elgondolkodni, mert valamiképpen ez a keresztény élet ezt jelenti. Legyetek jók magatokhoz, tegyetek jót. És minden megváltozik, az ember maga is, meg a körülötte levő világ is. Első vasárnapja lesz, új egyházi évet kezdünk, hangolódjunk már rá. És szeretnék mindenképpen a testvérek figyelmébe ajánlani megkülönböztetetten egy könyvet. Az a címe, hogy Házsongárdi Rékviem. Csodálatos. Ezt a könyvet egy norvég házaspár adta ki, és a Házsongárdi temető legszebb síremlékeit tartalmaz ez a könyv, és a legfontosabbakról a leírás is ott van. Mi motiválta ezt a házaspárt? Az, hogy ami még menthető, azt mentsük meg. Ugyanis Kolozsváron az történik, hogy a kriptákba beköltöztetik a román származású halottakat, a magyarok kriptáiba. Egyszerűen eltüntetik a magyar felirásokat, és természetesen annak az adatai kerülnek a síremlékre, akit újonnan beletemettek ebbe a kriptába. Ezt a könyvet ezért adták ki, hogy amit meg kell őrizni, azt őrizzük meg, és ne felejtsünk el mindent. Javainkról, kincseinkről van szó egyrészt. A könyvek felét kivittük Erdélybe, és ott szétosztogattuk. A másik fele itthon van, és ennek az árából a nyomdaköltséget legalább ki kellene fizetni, és amivel több bejön, abból a pénzből pedig néhány legszebb síremléket restaurálni szeretnénk. Nagyon kérem, hogy most sajátos céllal történik ez, minél többeknek próbáljuk ennek a könyvnek az üzenetét elvinni, és vásároljuk meg. Nem könyvesboltokban vásárolható, mert a könyvesboltok 40-60%-os haszonnal dolgoznak. Akkor övék lesz a haszon. A könyvesboltok volt, amelyik 10.000 forintért, másik 11.000 forintért akarta bevenni, illetve annyira árusítani. 6.000 forintért szeretnénk adni. Gyönyörű szép ajándék, történelmi dokumentum, könyv is, és még jót is teszünk. El kellene adni, 2000 darab maradt itthon, és akkor sok jót is tehetünk. Szeretném a testvérek jó indulatára bízni, vegyenek belőle, gyönyörű ajándék is lehet karácsony tájékán, és próbálják minél több ismerésüknek híresztelni. Fogjon el, és néhány síremléket legalább lehessen restaurálni a összegyűlt pénzből. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Istenem.